Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé.
Sziasztok! Ez itt a Nüansz 36. epizódja. Én Timi vagyok.
Én pedig Fati.
A mai adást egy olyan cikk ihlette, amit egy kanadai online magazin weboldalán olvastam, és arról szólt, hogy a kanadai vonatozás az nem is olyan fenntartható, mint amennyire annak tűnik, és nem minden esetben fenntartható, mint a repülés. Ami egy nagyon-nagyon érdekes adat, és ennek néztem jobban utána, hogy miért is lehet ez. Úgyhogy ez a mai adás, ez leginkább a vonatozásról és a repülésről fog szólni, és ennek a kettőnek a fenntarthatóságáról.
Na, erre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon miért, meg hogyan van ez.
Ugye, és erről még nem is volt semmilyen epizódunk így külön, hogy a vonatozásról, vagy a repülésre néztük így, meg bővebben mindig csak így beszúrogattunk egy-egy kis infót, vagy mondatot, hogy igen, menj a vonattal, ne repüljél, meg ellensúlyozás, meg mit tudom én, de most így jobban utána néztem ennek. De mielőtt belevágnánk, Fati, elmeséled nekünk a heti fenntartható sztoridat.
Aha. Arra gondoltam, hogy ma elmesélem, hogy mi az új projekt, amin dolgozom, és hogy ez hogyan is jött. Ugyanis nem most találtam meg először, de most valahogy megint egy kicsit jobban ráugrottam egy olyan oldalt, ahol non-profitoknak lehet besegíteni különböző munkákba. Ugye az a helyzet, hogy most, hogy visszajöttem, most jelenleg, vagy hát mikor visszajöttem, éppen nem volt olyan projekt, amin dolgozom. Mármint, hogy azon kívül, hogy csináljuk a podcastot és az egyéb dolgokat, de hogy így mindig kell valami egyéb. Úgyhogy elkezdtem nézegetni olyan projekteket, amikben én be tudok segíteni online munkával. És megtaláltam megint a catchfires.org nevű oldalt, ahova non-profitok beregisztrálhatnak, és lényegében ilyen önkéntes állás ajánlatokat adhatnak, és akkor erre pedig bárki, aki érdekesnek találja azt a projektet, az bejelentkezhet. És most éppen egy ilyen projekten kezdtem el dolgozni kedden. Amúgy nagyon érdekes volt, mert vasárnap este jelentkeztem, és hétfőn már kaptam is egy e-mailt, hogy ezek az időpontok, amikor csinálhatunk interjút kedden, és akkor kedden beszéltem is a szervezetnek az egyik tagjával, és igazából tök érdekes volt, mert hogy nem egy ilyen állásinterjúszerű volt, hanem ugye az volt a kérdés, hogy nekem megfelele, meg nekik megfelele. Tehát, hogy ez ilyen tök jól le volt írva, és hogy igazából ez az oldal, ez a Catchfires, ez egy ilyen keretrendszert ad ennek az egésznek. Tehát, hogy tök jól szépen kiküldte nekem az e-mailt, hogy akkor meeting, ekkor meg ekkor, utána megkérdezte, hogy szeretnék-e velük dolgozni. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó érzés volt ez az egész. És amúgy nagyon érdekes a projekt, mert ez egy ilyen online research feladat, és a szervezetet úgy hívják, hogy Lingo, Leave It in the Ground, és olyan kutatásokat, mondjuk, hogy ilyen kutatás alapot biztosítanak egyéb szervezeteknek, amivel meg lehet mondjuk így támadni újabb, vagy éppen épülőben lévő kőola és földgáz kitermelő területeket. És hogy ez így tök érdekes.
De megtámadni, azt mondtad, hogy megtámadni, és ezt nem értettem, hogy miért támadsz.
Hát ugye az van, hogy van egy ilyen mozgalom, amit úgy hívnak, hogy keep it in the ground, azt hiszem valahogy, vagy keep them in the ground. Tehát lényeg az, hogy ne is bányásszuk ki, vagy ne is termeljük ki a kőolajat és a földgázt.
Igen.
És hát úgy mondjuk így, hogy megtámadni, tehát hogy erősebb hangot adni annak, hogy milyen ellenérvek vannak bizonyos kitermelő területeknek. Tehát például mondjuk, hogyha van egy olyan terület, ami sokféleképpen védett természetileg, akkor például ennek adni egy plusz hangsúlyt. Vagy például vannak olyan projektek, amit olyan cég végez, akinek problémái voltak korábban az embereknek a jól megfizetésével, vagy
szokásos probléma.
Vagy egy csomó olyan dolog lehet, amit jobban ki lehet hangsúlyozni, és akkor lehetséges, hogy mondjuk nem kapják meg ezek a projektek az engedélyt, hogy elkezdjenek kitermelni.
Ez tök jó.
Na mindegy, most jobban nem mennék bele, mert még én is így tanulom az egészet, de hogy nagyon, nagyon izgalmasan hangzik.
Hát majd mindig mesélsz róla egy kicsit az adásokban.
Amúgy elméletleg csak néhány hét, de meglátjuk.
Jó, hát azért 2 hét múlva még gondolom tartani fog, úgyhogy majd akkor többet tudsz már róla.
Igen. Na és Timi, neked milyen fenntartható történeted van?
Hát én felírtam több mindent is most. Az egyik az, hogy elromlott a mosogatógépünk kicsit több, mint egy hete, és járt nálunk a szerelő. De ugye ez a mosogatógép már itt volt a lakásban, amikor mi beköltöztünk, tehát ez a bérléshez tartozik igazából, szóval nem a mi felelősségünk. És a szerelő azt mondta, hogy ez egy kb. 10 éves gép, és az alkatrész cseréje az majdnem annyiba kerül, mint egy új gépet berakni a mostani gép helyett.
Szokásos.
Szóval ez ilyen tervezett elavulás igazából, hogy 10 évet bír a mosogatógép, és utána úgy elromlik, hogy rögtön cserélni kell benne valami dolgot, de akkor már több száz dollárt így is kiadsz, és akkor kétszer annyiért meg már egy teljesen új gépet vehetsz, viszont egy használtat, azt még olcsóbban vehetsz, szóval az meg már majdnem annyiba kerül, mint maga az alkatrész. És a szerelő is azt javasolta a főbérlőnek, hogy vegyenek inkább egy használt gépet, ami modernebb, mint ez, tehát nem egy 10 éves gép, de hogy ami működik. És ez tök jó lenne, mert akkor nem kéne egy újat venni. Igen. Remélem, hogy végül egy használt gépet vesznek. Jó, nem én döntök róla nyilván, csak már várom, hogy mit sikerül idehozniuk, mert most így kézzel mosogatok, és nem igazán férnek el az edények a kicsi szárítónkon, ami egyébként van.
Mert hogy amúgy volt arról szó, hogy a főbérlő újat akar venni, vagy igazából ez nem ismerült fel, mert azt mondta a szerelő, hogy vegyetek egy használtat.
Hát szerintem az az első mindig az ilyen esetekben, hogy vegyünk egy újat, tehát hogy ez ilyen nagyon észak-amerikai, nem tudom, gondolom Nyugat-Európában is hasonlóan működik, tehát hogy ja, itt valami egy kicsit elromlik, akkor azonnal venni kell egy újat. De ez a főbérlő, ő azt mondta, hogy azért megfontolja, mert hogy mégis pénz is neki az, hogy mondjuk vesz egy újat, és hogyha egy használtat olcsóbban vesz szereltetni, akkor már is jobban jár pénzügyileg.
Na, hát legalább a pénz az segít rajta, de hogy legalább erről az oldalról.
Igen, remélem végül egy használtat sikerül majd idehozniuk. Úgyhogy ez az egyik, ami történt. A másik pedig az, hogy felfedeztem nemrég egy új online bioboltot, és akartam tőlük rendelni, viszont egy csomó terméknél nincs odaírva, hogy mik az összetevői. Aha. Pedig ez egy ilyen bio, meg natur kozmetikumokat áruló boltnál, ez tök fontos lenne. És mivel ez egy új bolt, még nem írták ki ezeket az összetevőket, és írtam nekik egy szilárd samponnal kapcsolatban, hogy ugyan írják már le az összetevőit, mert a weboldalon nem találom. És akkor visszaírtak, hogy ja igen, hát tudják, hogy ez egy nagy probléma, és hogy az év végéig igyekeznek kirakni az összes termék összetevőit, és akkor leírta persze ennek az összetevőit is, ami pozitív, mert legalább tudnak róla, hogy ez egy probléma. Igen. Bár szerintem elég amatőr úgy elindítani egy naturkozmetikumokkal foglalkozó céget, hogy nem írod oda az összetevőket.
Hát tudod, az van, hogy aki nem feltétlenül tud vagy akar rááldozni több időt, az úgyse olvasná el. Tehát az így is úgy is meg fogja venni, hogyha az van odaírva, hogy naturkozmetikum.
Hát az is igaz.
És persze így tök jól el lehet adni zöldre festett dolgokat.
Igen.
Na, de ez tök jó, hogy visszaválaszoltak. Igen.
Na mindegy, úgyhogy tök hamar válaszoltak, és hogy évvégéig kint lesznek. Jó csomó ilyen terméket árul viszont eladóként, és az eredeti márkáknak az oldalán meg lehet találni az összetevőket, de például ez egy saját márkájuk volt, legalábbis sehol máshol nem találtam online belőle, úgyhogy azért így nem tudtam, hogy mi az összetevő.
Igen.
Nem is tudtam máshol megtalálni. De azért jó, hogy dolgoznak rajta legalább.
Ez tök jó. Ez egy ilyen pozitív kapcsolatfelvétel egy céggel.
Igen, mert ritkán csinálok ilyet, de most az egyszer, most azt mondtam, hogy na jó, ez most nekem megér egy e-mailt, mert egyrészt ők is tudnak róla, hogy ez nekem fontos, hogy kint legyenek az összetevők, másrészt amúgy is érdekel, hogy mi annak a samponnak az összetevője.
És akkor most van 7 hónapjuk, vagy 6 hónapjuk, vagy nem tudom.
Igen. És aztán majd megint írok nekik, hogy figyelj, azt mondtátok áprilisban, hogy kint lesznek az összetevők, hol vannak.
Ja. Hát igen, a számon kérés az igazából benne van.
Ja, néha kell ilyet, hozzátartozik. Na, vágjunk is bele szerintem a témába. Először a repüléssel fogok kezdeni, és utána térek majd át a vonatokra, meg hogy miről is szólt ez a vonatos cikk, szóval addig itt húzom az idegeket, hogy...
Már alig várom.
Vajon miről szólt? Szóval a repülésről már ugye tudjuk, hogy hát ez a legszennyezőbb közlekedési forma, és ezért is volt ugye fura, hogy ebben a cikkben mást írtak, vagy legalábbis részben mást. Mert ugye a légi közlekedés az évi több millió tonna széndioxidot bocsát ki, és ugye más üvegházhatású gázok is belekerülnek a légkörbe. És az a probléma leginkább, hogy ez a kibocsátás, ez évről évre folyamatosan nő, mert a repülés az egyre elérhetőbbé válik, uh-huh. meg egyre elterjedtebbé válik, és az összes iparág közül a repülés az egyik leggyorsabban növekvő iparág, tehát hogy ott növekszik leginkább a szén-dioxid kibocsátás. Uh-huh. De egyébként a közlekedési szektorban még a nemzetközi hajózás is hasonlóan szennyező, vagy legalábbis az is ilyen nagyon gyorsan növekvő kibocsátás szempontjából, de a repülés az mindent visz, hogy így fogalmazzak.
Amúgy ugye az az érdekes a repülésben, hogy a repülés az egy pont egy olyan iparág, ami nagyon-nagyon megmutatja, hogy milyen különbségek vannak mondjuk a fejlett meg a fejlődő országok között, a gazdag és a szegény népesség között. Egy olyan adatot hallottam pont ma, hogy a Földön 9 emberből 8 nem engedheti meg magának, vagy még tehát hogy nincsen köze a repüléshez. Aha. Nem repült még, és nem is tud repülni, és nem dolgozik a repülés szektorban, tehát hogy semmi köze nincs a repüléshez. Azért minden 9 emberből 8, azért az egy elég nagy szám.
Az nagyon durva, aha. És még így is növekszik.
Igen.
Tehát, hogy az a pár ember, aki repül, az viszont annyit repül, meg annyit fogyaszt, igazából így, vagy hát...
Így fura hallani, hogy pár ember, de hogy persze sokról beszélünk. De,
hát még így is sok. Igen.
Sok százmillióról.
Hát igen. Nyilván mi is hozzátartozunk, mert mi is repülgetünk ide-oda a kontinensek között évi szinten kb. Szóval nyilván mi is hozzátartozunk, csak hogy igen, azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon gyorsan növekszik, és a kibocsátás az csak nő és nő és nő és nő, és nem tűnik úgy, hogy a közeli jövőben csökkenne esetleg. Igen. Találtam egy olyan példát, hogy ha például a Montreal-London távot oda-vissza megtesszük repülővel, akkor ennek az útnak annyi a szén-dioxid kibocsátása, mintha egy európai otthont egy egész évig fűtenél. Tehát, hogy ugyanannyi szén-dioxidot bocsát ki, mint egy évig a fűtés egy európai otthonban. És ez csak egy retúrút. Nagyon-nagyon durva. És egyébként még egy érdekes adat, hogy a repülés által kibocsátott összes szén-dioxid 80%-a az a távolsági repülésből származik, tehát az 1500 kilométer fölöttiekből.
Hány százaléka?
80.
Wow.
Tehát, hogy leginkább a repülésnél a távolsági repüléssel van probléma, és az meg pluszban probléma, hogy ha mondjuk elektromos gépeket akarnánk használni ilyen hosszú távon, akkor nem igazán tudjuk ezt megtenni, mert hogy az akkumulátorok, amikkel az elektromos gépeket működtetik, azok annyira nehezek, hogy így súlyban egyszerűen így nem tudják megoldani, hogy rárakják az ilyen sok kilométert repülő gépekre. Uh-huh. Úgyhogy egyelőre még nincs is erre megoldás, hogy hogy lehetne ezt úgy igazából csökkenteni ezt a kibocsátást.
Igen, elektromosan hosszú távon repülni. Igen.
Aha. Na de akkor hogy is lehetne fenntarthatóbb a repülés? Sajnos ez nem egy könnyű feladat, mert ugye rengeteg energiába telik felemelni a repülőgépeket az emberekkel és a csomagokkal együtt a levegőbe, és még fent is tartani őket órákon keresztül, sok-sok kilométeren keresztül.
Igen.
Szóval ez nem a világ legegyszerűbb feladata, de megnéztem, hogy miket lehet tenni, illetve miket tesznek egyes légitársaságok, hogy ez változzon, legalább lassan. És ugye az egyik leggyakoribb változás az az üzemanyagok terén történik, mert ugye a hagyományos kőolaj alapú üzemanyagokat felválthatják a bio üzemanyagok.
Igen.
És főleg azok, amik megújuló forrásokból származnak. És így az előállításuk során is kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, és a felhasználásuk során is. Tehát, hogyha bio üzemanyagokkal megy a repülőgép, akkor nyilván kevesebb szén-dioxidot bocsát ki útközben.
Igen, viszont erről pedig azt olvastam, hogy még ha úgy is lenne, és mondjuk az összeset le tudnánk cserélni bioüzemanyagokra, még úgyse tud az iparág net zero lenni, karbonsemleges lenni.
Igen, ezt én is olvastam. Sajnos.
Ez a próbálunk javítani. Szerint, hogy ez a valamit teszünk.
Ja.
Kategória.
Aztán itt a bioüzemanyagoknál így szóba jött itt is a zöld hidrogén, amiről már az energia függetlenes adásban beszéltem. És hát, mivel üzemanyag, ezért nem csak az autóknál jöhet szóba, hanem a repülőknél is. De még ezeknek a hidrogénnel működő motoroknak a fejlesztése még nagyon korai fázisban van, tehát, hogy ez sem mostanában fog megvalósulni. És kb. Ilyen 10-15 év, mire átállunk ezeknek az új motoroknak a elterjedésére, szóval sokat kell várni. Aztán van egy olyan megoldás, hogy a bioüzemanyagokat a fosszilissal keverik, és egy ilyen 50-50%-os üzemanyagot nyernek, és hogy ezzel tudnak működni a gépek, mert hogy ennek a tulajdonságai azok megegyeznek a fosszilis üzemanyagok tulajdonságaival,
aha.
És van, aki csak ezzel kísérletezik, hogy szépen lassan kezdi el csökkenteni a fosszilist, és akkor minél több biót ad hozzá, amíg nem tud eltelni mondjuk teljesen arra.
Amúgy az érdekes a zöld üzemanyag, mert hogy ugye ezek általában valamiféle terményből jönnek. Tehát, hogy meg lehet ezeket csinálni maradékból.
Ja, igen, az a következő rész lesz mindjárt.
Á, oké, akkor mondd.
Igen, még egy-két mondat, csak hogy ezeket a zöld üzemanyagokat még nem is hagyták jóval kereskedelmileg, tehát tulajdonképpen egyet se, egy 2021-es cikk szerint.
Wow.
Úgyhogy, amint, hogy ami csak zöld és aha, magában használható. Aha. Tehát, hogy oké már, hogy kísérleteznek vele, de hogy még nincs is nagyon így jóvá hagyva. És még szabványok sincsenek, hogy minek kell megfelelnie. Igen. Ezeknek az üzemanyagoknak, és ez is kb. 3-5 év, mire elkészülnek a szabványok. Ezt írták.
Valami zörgés van nálad.
A kis tica alatt is szökött.
Á.
De most már abba hagyta. És akkor összeírtam, hogy miből készülhetnek ezek a bio, vagy zöld üzemanyagok. Uh-huh. És például használt sütőolajból is készülhetnek, igen. Aztán élelmiszer hulladékból, ugye terményekből, mint például a kukorica, vagy a cellulózipar melléktermékéből, és egyébként az élelmiszer hulladékos részről mindig eszembe jut a Vissza a jövőbe filmben, amikor megtankolták a DeLorean-t a kukából. Nem tudom, emlékszel
na,
erre a részre.
Na, ez a rész most nincs meg így hirtelen.
A Doki a kocsival ugye jövőből visszajött.
Ja, és volt valamilyen izé, amiben belepakolta.
Fogott egy kukát, és
belehetette
a kukából a szemetet, hogy akkor jól megtankolja a kocsit.
Ó, bár ott tartanánk.
És nem tudom, hogy hirtelen ez jutott eszembe, és így mennyire jó lenne, hogyha minden élelmiszer hulladékkal menne. Mennyivel egyszerűbb lenne.
Igen. Bár az nem ösztönözne minket arra, hogy csökkentsük az élelmiszer hulladékot.
Az is igaz.
De komplex problémára komplex megoldások kellenek.
Ennyi. És ugye az élelmiszer hulladékból készült üzemanyag még azért is jó lenne, mert ha ezek a szeméttelepre kerülnének, akkor ott még metánt is kibocsátanak.
Mm,
szóval,
igen.
Hogyha mondjuk nem a komposztból szedik ki a hulladékot a cég, aki mm-hmm. utána üzemanyagot gyárt belőle, hanem egy sima kukából, ami mondjuk a szeméttelepre menne, akkor tök jó, mert megelőztük, hogy pluszban még gázokat termeljen ott a szeméttelepen, éldegélve a szemétkupac.
Éldegélve a szemétkupac, ez nagyon viccesen hangzik. Elképzeltem most, ahogy így mozog. Orra szállja a szeme.
Szerves hulladék, mint a kis penészgombák, amik keletkeznek a hűtőbe hagyott élelmiszereken. Erre mondják azt, hogy ó, már mászik, tudod.
Ah,
most
igen.
Így én is elképzeltem, hogy ott a kis szemétkupacok elmásznak.
Igen, ennél nekem is sokkal ilyen rajzos, ilyen kartúnos elképzelésem volt, de jól van, menjünk tovább.
Ne vizualizáljuk tovább ezt a problémát. Ide felírtam egy fun factet, hogy az első bioüzemanyaggal repülőgép a világon 2008-ban szállt fel, és egy London-Amsterdam járat volt, a Virgin Atlantic brit légitársaság gépe. És ez is csak 50%-ban tartalmazott egyébként bioüzemanyagot, aha. De már ez is egy nagy előrelépés jelentett a repülésben. És ők növényi olajokkal keverték a hagyományos üzemanyagot, babasszú olajjal és kókuszolajjal. Szóval ők még nem élelmiszer hulladékokkal gondolkoztak, hanem csak sima növényi olajokkal, de ez is milyen vicces.
El kell jutni oda.
És ezeket a testápolásban használják, érted? Tehát, hogy úristen, mennyi kókuszolaj kellett ahhoz, azzal sütöm a palacsintát. És akkor egy egész repülőgépet működtetnek vele.
Igen.
De sajnos kihívások is vannak a bioüzemanyagoknál. Például az, hogy nehéz olyan gyártó céget találni, akik mondjuk folyamatos ellátást tudnának biztosítani uh-huh. ezekből a bioüzemanyagokból. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben mondjuk nem veszélyeztetik az élelmiszerellátást.
Igen.
Mert hogy ugye terményekből készülnek sokszor ezek a bioüzemanyagok, és ezeket emberek étkeztetésére is lehetne használni. És ezért így, hogyha mondjuk az összes légitársaság összes gépe ilyen üzemanyagokkal menne, akkor mennyi terményre lenne szükség? Tehát akkor megint erdőket vágnának ki, hogy új terményeket tudjanak termeszteni.
Termőföldet, igen.
Csak ezért, hogy tudjanak ezzel menni a gépek.
Ami még nem is egy tökéletes megoldás, mert még így is van széndioxid kibocsátása, meg egyéb dolgok.
Hát ja. Igen, szóval, hogy ezt is írták, hogy valóban ez egy elég kilátástalan helyzet, mert hogyha tényleg mindegyik gépet ezzel akarnánk működtetni, akkor is így még van egy csomó kérdés, aminek meg kéne oldódnia.
Igen.
És jelenleg csak kevesen foglalkoznak ezeknek a zöld üzemanyagoknak az előállításával, és ez azt jelenti, hogy legalább 2-3-szor annyiba kerülnek, mint a sima üzemanyag. Mm. És mivel drága, ezért kevés légitársaság vesz belőle.
Persze.
És mivel kicsi a kereslet, ezért nem akarnak többen foglalkozni az előállításával. Szóval, hogy a szokásos ördögi kör itt is.
Igen, kereslet kínálat.
Egy adat szerint a repülés által felhasznált üzemanyagoknak csak a 0,1%-a bió manapság. Tehát, hogy 0,1%-a az összes üzemanyagnak. Úgyhogy még ennyire nem tart sehol. Még alig kezdték el ezt az egész bio üzemanyagos részt, mert hogyha megnézzük, hogy csak 0,1, akkor ennél már csak a nulla a kevesebb, szóval
igen.
Nagyon-nagyon gyerekcipőből jár.
Nem mondom, hogy fölösleges ezzel nagyon sokat foglalkozni, de hogy ez egy olyan, hogy akkor majd ráírjuk, hogy mi bio üzemanyagot használunk, de még mindig elképesztően messze vagyunk attól, hogy abba hagyjuk a széndioxid kibocsátást.
Hát igen.
Mi a következő?
A következő az a repülőgépeknek a technológiai fejlesztése, tehát az üzemanyagok mellett még különböző technológiák fejlesztésével foglalkoznak, ami által csökkenthető a gépek kibocsátása. És az egyik ilyen, például a súlycsökkentés, hogy próbáljuk a repülőgépeknek a súlyát csökkenteni úgy, hogy mondjuk könnyebb anyagokból készüljenek ezek a gépek, tehát hogy a gépek építésénél már figyelembe veszik ezt, és új anyagokkal kísérleteznek. Mert ha könnyebb a gép, akkor kevesebb üzemanyagra van szüksége, és akkor kevesebb a kibocsátás. Aztán ugye még egy szempont, hogy a légellenállást csökkentsük, mármint hogy a gépeknél, igen. És ez is a formának a modernizálásával érhető el, hogy még hatékonyabbak legyenek, és ez is összefogg a kevesebb kibocsátással. Aztán ott van még az új motorok használata, mert fosszilis és fosszilis motor között is van különbség, igen, igen. Abból adódóan, hogy mondjuk egy újabb motor, vagy egy régebbi motor. És hogyha lecseréljük egy újabb motorra, akkor már is sok-sok százalékkal csökkenthető a széndioxid.
Igen, nagyobb a hatékonysága az újabb motoroknak.
Igen, tehát hogy kevesebb üzemanyagot használ.
Motor vagy turbina. Motornak szoktuk mondani a repülésnél.
Hát én nem tudom.
Turbina, az biztos, olyannyi van.
Hát engine, ugye angolul.
Tényleg. Akkor viszont motor.
Én ezt motorra fordítottam, nem tudom, hogy... Van-e rá már szó?
De a lényeg az, hogy hatékonyabban tudja felhasználni az üzemanyagot.
Igen. És ugye még itt a hibrideket is csak egy mondatban megemlítem, hogy ugye, ha hibrid motort rakunk a gépekbe, már az is tök jó, mert akkor már akkumulátorral is lehet működtetni a fosszilis üzemanyag mellett. És jön egy macska.
Aki szépen elhelyezkedik az öletbe, és folytathatjuk.
Igen, igen, mindjárt, ezt még megvárom. Még megtalálja a helyet. Na, csak sikerült. Szóval, a következő pedig az, hogy a villamosítás, azaz, ha 100%-ban árammal működnének a gépek, és már nem is lenne szükség az üzemanyagokra. De ugye ezeket csak rövid távon lehet használni, szóval a...
Hát egyelőre. Igen.
Nagy távolságú gépeken. Egyelőre ez a technológia még nem működik, mert ugye súlyérzékenyek a gépek. A technológiai fejlesztések mellett még csökkenteni a kibocsátást a légiforgalmi rendszerek fejlesztése. Például, ha a reptéren egy gép le akar szállni, de mondjuk éppen nincs hely, akkor még köröz egy csomót a levegőben, igen. Mert nem tud hova leszállni, és ugye ez is egy csomó plusz üzemanyagot éget. Vagy például az, hogy gurulnak a gépek ide-oda a földön, még nem tudom, fél órán keresztül is akár, mert...
Taxiznia kell, igen.
Igen, nem sikerült úgy megoldani, ahogy ne kelljen neki gurulni, és ekközben mind üzemanyagot éget.
Ez nem is feltétlenül nem sikerül, csak vannak olyan nagyon nagy repterek, ahol egyszerűen annyira messze van a kifutópálya, vagy olyan nagy a kifutópálya, hogy muszáj.
Na, hát ezt kell megoldani.
Igen.
Ezen kell változtatni. Meg ugye vannak azok a járművek, amik megtankolják a gépeket, meg odaszállítják a csomagokat, az embereket. a buszok például, és hogy ezek is sok helyen még mindig fosszilis üzemanyagokkal működnek, bár egyes légitársaságoknál már olvastam, hogy lecserélték már elektromosra az ilyeneket, buszokat, vagy a kis kocsikat, amik tankolják, nem tudom, ezt hogy hívják egyébként. És itt az egyik cikk az hivatkozott egy IPCC jelentésre, egy 99-es IPCC jelentésre, ami a repülés és a globális légkör címet viseli.
Wow.
Magyarul, lefordítva, hogy szerintük ezeknek a légiforgalmi rendszereknek a megreformálása igazából az 18%-kal csökkenteni az üzemanyag használatot. Hát nem tudom, hogy azóta mire jutottak ezzel kapcsolatban, de vicces, hogy már 99-ben is foglalkoztak ezzel.
Azért 18% nem tűnik olyan soknak.
Hát, de mondjuk csak ebből, tehát, hogy ugye már csomó mindenről beszéltem, és hogy hát az is valami, sok kis is sokra megy. De ugye leginkább az lenne a legfontosabb az egész iparágban, hogyha egy ilyen központi szabályozás lenne, mert hogy azt írták, hogy ennek lenne a legnagyobb hatása, a környezet a legpozitívabb hatása. Tehát például, hogy a repülők kibocsátását azt előírásokkal szabályozzák, vagy hogy fontos lenne, hogy ne kapjanak támogatást semmilyen projektre vagy repülőre, amik környezetszennyezőek, vagy hogy környezetvédelmi adókat fizessenek a légitársaságok.
Azok, amiket mostanában nem nagyon akar senki megtenni.
Igen.
Mert hogy egyelőre menő repülni, és jó az országoknak is, hogyha van mondjuk turizmus bevételük, meg stb. Stb.
Hát igen. De hogyha ezeket ugye bevezetnék, akkor ez növelni a repények árát is, tehát hogy kevesebben repülnének. Ez szintén csak jót tenne a környezetnek.
Igen, viszont akkor az is ott van, hogy nem feltétlenül lenne ezeknek a cégeknek mondjuk pénze arra, hogy mondjuk több bioüzemanyagot használjanak, mert hogy az meg drágább.
De hát
hogy
igen.
Ez a igen, valahonnan elvesz. Igen.
Ja. Meg hát nem túl reális egyébként az se, hogy most akkor senki nem fog soha sehova se repülni, szóval látjuk, hogy így sem az embereknek a 100%-a repdes ide-oda, szóval most igen, az a kis százalék, az nem fog megretteni attól, hogy drágább a repjegy. Jó lehet, hogy mondjuk kevesebb szer repül akkor. Tehát, hogy kétszer meggondolja, hogy mondjuk, ó, akkor lehet, hogy kocsival megy.
Vagy vonattal. Vagy vonattal vagy,
esetleg.
Igen.
Mert egyébként már a kocsi is jobb, mint a repülés. Lehet, hogy mondjuk valaki rövid távon repülne, és akkor lehet, hogy ezt meg tudja tenni mondjuk kocsival.
Igen, de erre meg ott van egy csomó más ösztönző is. Tehát, hogy nem feltétlenül a drága jegy, de hogy egyéb ösztönzőket is lehet berakni. Például csak egyszerűen olyan elérhetőséget biztosítani mondjuk a bizonyos vonatállomásoknak, vagy olyan kényelmet biztosítani, vagy olyan gyors járatokat építeni.
Hát igen. Ja, hát ez jó lenne. Aztán volt olyan cikk, amiben a szuperszónikus repülést említették, hogy például a United légitársaság szerint ezzel lehetne elérni leginkább a null kibocsátást. Ami nem nagyon tudom, hogy hogy jött ki náluk, mert így elolvastam, hogy ugye régen a szuperszonikus repülés, ez kb. Kimerült abban, hogy a 60-as években megépítették a Concorde-okat, amit a 70-es évek igen. közepétől elkezdett használni a British Airways meg az Air France, de hogy azon kívül, hogy gyors volt, nem volt semmi más előnye, mert kevesebb ember fért rá, tripla annyi volt a karbantartás, drágább volt a jegy, és egyébként még több üzemanyagot is használt. És ugye 2003 óta már nem is repülnek ezek a Concorde-ok, mert tök veszteséges volt az egész igen. működés a légitársaságoknak. De aztán most jött egy olyan új startup, aki valami új szuperszónikus gépet hozott létre, és hogy a United légitársaság bejelentette, hogy vesz tőlük 15 ilyet.
És ez üzemanyaggal működik, vagy elektromos?
Nem olvastam utána, hogy
mondjuk vélhetően
kell jár ez.
Ha elektromos lenne, akkor hangsúlyoznák.
Nem néztem ennek utána, már arra már nem volt időm sajnos, de hogy a kritikusok szerint azért nem annyira fenntartható ez a cég sem, mint ami ennek mondja magát, úgyhogy igazából nem mentem bele, hogy most mit mond magáról, csak így nem tudom, fura volt, hogy most vajon hogy tudják fenntartóval varázsolni a szuperszonikus repülést így hirtelen, na mindegy, úgyhogy most tűkön ülve várom a fejleményeket, hogy mit lehet majd olvasni a témában.
Körülve. Jó.
És utána néztem még annak is, hogy akkor melyik a legzöldebb légitársaság, vagy van-e olyan, amelyik kiemelkedik a többi közül, és hogy mivel emelkedik ki a többi közül. Hát egyes légitársaságok azok komolyabban veszik az általuk kibocsátott széndioxid mennyiségét, mint mások. Uh-huh. Tehát vannak olyanok, akik sokkal előrébb járnak az egész környezet tudatosságban, mint a többi. És vannak olyanok is, akik bejelentettek már ilyen programokat, hogy tervezik a karbonsemlegességet, és mikorra. Például a Delta Airlines $1 milliárd áldoz arra, hogy 2030-ra karbonsemleges legyen, a JetBlue 2040-re vállalta ugyanezt, United Airlines pedig 2050-re, szóval még így is nagyon-nagyon sok.
Nagyon furán hangzik, hogy vajon mennyire tudnak tényleg karbonsemlegesek lenni. Tehát, hogy van-e annyi fa, vagy van-e annyi terület, ahova fát lehet ültetni, hogy tényleg, mert hogy ugye ennek a nagy része az ilyen,
persze.
Tehát, hogy nem ők fognak kevesebbet kibocsátani, hanem hát olyan igen. projektekbe fognak befektetni, amik pozitívak erre nézve, tehát, hogy ami inkább megfogja a széndioxidot.
Hát igen, ez is hozzátartozik. Meg az Egyesült Királyságban például volt egy olyan terv, hogy 2030-ra a repülőgép üzemanyag 10%-a bioüzemanyag lesz. Tehát, hogy ez igazából nem egy bizonyos légitársaság uh-huh. volt, hanem így az országra lebontva, így 10%-ot vállaltak 2030-ra. És a legfenntartatott légitársaságok az így a Delta, a United, a JetBlue, egyébként a FedEx is, a Japan Airlines, KLM, Transat, Alaska Airlines, American Airlines. Nem is tudom, ebből mennyi európai.
Igen, ezek főként amerikaiak így első hallásra.
Ja, hát az a cikket, amit találtam, abban ezek voltak. De egyébként a KLM az holland?
Igen.
Az holland, de
igen.
Hogy ezt nagyon sok helyen említették a KLM-et.
Amúgy ebből is látszik az például, hogy ezek a nagyok azok, akik meg tudják tenni, hogy mondjuk fenntarthatóbbak legyenek, mint a többiek.
Igen, én is erre jutottam egyébként. És ugye amellett, hogy fenntartható projektbe fekteknek, amit te is mondtál, hogy próbálják ellensúlyozni a kibocsátásukat, emellett még a gépeiket is próbálják fejleszteni, meg zöldíteni az üzemanyagokat, tehát hogy azért vannak erre vonatkozó tervek is, és emellett még más ilyen apró lépéseket is tesznek. Például a KLM az létrehozott egy ilyen programot is, amivel arra biztatja a leendő utasokat, hogy próbáljanak meg vonattal eljutni az úti céljukig.
De jó!
Ez igazából így nagyon vicces.
Ez tök jó.
Ha weboldalon ott vagy, akkor ő ott elmondja neked, hogy amúgy a repülésnek a kibocsátása az nagyon nagy, és hogy ha bármi mindent megteszünk, azért mégiscsak utaz inkább vonattal, hogyha tudsz.
Ez tök jól hangzik. Na most nagyon-nagyon szimpatikus lett a KLM. Ez körülbelül olyan, mint ugye a Patagóniának, ami egy nemzetközi ruha cég, aminek 2015-ben volt egy olyan reklámja, hogy mi azt szeretnénk, hogy többet ne vásárolj tőlünk ruhát.
Ja, igen, ez ugyanez lényegében.
Tehát, hogy ez körülbelül ez, és hogy ugye annak is az volt mögötte, hogy mert nem jó az, hogyha sok ruhát vásárolsz, és amúgy meg jó minőséget adunk neked, és amúgy visszaküldheted, ha már nem jó.
Ja.
Na, de hogy ez tök jó. Tehát, hogy úgy hangzik, hogy ellene van, de igen, szerintem egy csomó embernek pont így lesz pozitív.
Igen, meg úgy, ők egyébként is sokat tesznek, tehát, hogy több listán is ők voltak a vezetők, mert tényleg őket foglalkoztatja ez az egész dolog, és nem úgy tűnik, mint aki csak zöldre festett, vagy a weboldalon is így tök részletesen le van írva minden.
Tök jó.
Aztán még az Alaska Airlines-ról olvastam egy érdekességet, hogy például 2017-ben két gépet is indított, amik bioüzemanyaggal működtek, és hogy ez az üzemanyag, ez olyan fatuskokból és ágakból készült, amik a fakitermelés során keletkeztek. Tehát, hogy ez is tök jó, hogy más iparágaknak a hulladék anyagából készítenek üzemanyagot, tehát hogy ez is egy jobb módszer, mint hogy most azért termesztjük a kukoricát, hogy aztán üzemanyagot csináljunk belőle.
Igen. De aztán a nap végén azért meggondolom, hogy vajon lehetett volna a körkörös gazdaságban valahol máshol felhasználni azt, mint hogy üzemanyag.
Ez nekem is eszembe jutott. Igen.
Ja.
Meg persze még vannak olyan apróságok, hogy jaj, nem használ szívószálat a gépeim, meg a kávézatszot komposztálja, de hogy ezek már tök apróságnak számítanak az üzemanyagok mellett. De mondjuk én örülnék, hogyha minden gép komposztálna mindent, ami a fedélzetén kukába megy.
Jó, bárcsak. Igen.
Meg már örülnék, hogyha nem lenne műanyag evőeszköz, meg tányér, meg pohár, meg ilyen hülyeségek minden gépen, mert nagyon szokott idegesíteni. Szóval most lehet, hogy nekik ez egy apróságnak számít, de nekem meg tök nagy szám az, hogyha már normális villát kapok egy gépen, és így ez az, ez az, a Swissair-nél normális villát adnak, de jó. Emlékszem, ezt örökre megjegyzem. Egyetlen egy légitársaság, ahol kaptam rendes villát.
Yep.
Meg a Deltánál volt egy olyan is, hogy mikor lecserélte az egyenruháit újakra, akkor a régieket elküldte egy cégnek, aki újra felhasználta őket, és táskákat vart belőlük.
Na, tök jó.
Amiket utána meg lehet venni a cégnek a weboldalán.
Hát ilyen apróságok.
Szóval, hogy ilyen kis extra apróságok, de hogy ezek is így mégiscsak úgy csinálnak, mintha foglalkozni akarnának a dologgal, de ez egy oké, hogy kis dolgok, de az is számít. Mindezek után felmerül a kérdés, hogy akkor tényleg a repülés a legszennyezőbb közlekedési forma. És még csak nem is lehet egyértelműen kijelenteni, mert hogy az üzemanyagtól függ minden. Uh-huh. De mivel mondtam, hogy 0,1%-a az összes üzemanyagnak bio, ezért ha repülésről beszélünk, akkor fosszilis üzemanyagokról beszélünk leginkább. Uh-huh. Mert mondjuk egy teljesen elektromos gép, vagy egy bioüzemanyagokkal működő gépnek a kibocsátása sokkal, de sokkal kevesebb, és olyankor már, hogy egy ilyen gépet másokkal összehasonlítjuk, akkor lehet, hogy jobb adatok jönnének ki. Mondjuk a repülőgépeknek a javára. Ha mondjuk fosszilis üzemanyagokkal működő vonatokkal hasonlítanánk össze, vagy óriási autókkal, igen, vagy bármivel. És találtam egy ilyen összehasonlítást. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megbecsülte, hogy mekkora a kibocsátása egy-egy európai közlekedési eszköznek. Tehát, hogy ez kiemelte, hogy európai, és hogy nem a kanadai vonatok.
Igen, mert számít.
Igen. Igen, és most már tudom, hogy számít, igen. Tehát egy utasra vonatkoznak ezek az adatok, egy kilométeren, és a vonatnak a kibocsátása az 14 g széndioxid per kilométer per utas.
Aha.
Egy kis autónak 42 g, normál autónak 55 g, busz 68 g, egy két kerekű motor az 72 g, és a repülő pedig 285 g.
Nagyságrend, igen.
Igen. De hogyha mondjuk vonat és normál autó között kell döntened, akkor ugye számít, hogy a normál autót, hogyha telepakolod emberekkel, mondjuk négyen utaztok egy család, akkor már ugyanott vagytok, mint hogyha négyen felülnétek a vonatra.
Uh-huh.
Tehát ott nincs akkora különbség, hogyha nem egyedül autókázol. De a repülő az meg hát a 285 grammjával az viszonylag sok, akárhogy is nézem. Na hát a repülésről ennyit hoztam, és most kéne áttérni a vonatokra, de ha az órára tekintek, mm-hmm, akkor rá kell jönnem, hogy a vonatos rész ez nem fog beleférni a mai adásba. Úgyhogy most elmondom, hogy a vonatos, aha, cikk az miről szólt.
Amire már alig vártam.
Igen. De hosszabban csak a következő adásban fogok tudni róla beszélni, sőt, még akkor lehet, hogy még több mindent tudok róla hozni, plusz adatokat, uh-huh, esetleg. Na tehát ebben a cikkben arról volt szó, hogy az egyik kanadai vasúttársaságnak ugye vannak járatai a főbb városok között, uh-huh, és ugye ott van Montreal, meg Ottawa, meg Toronto, meg Vancouver, meg Edmonton, mit tudom én még úgy közben, mik vannak a nyugati meg a keleti part között, ilyen megállói, ezt nem tudom, és hogy az ottawai egyetemnek az egyik adjunktusa, ő így eléggé foglalkozik a környezettel, uh-huh, és hogy ezért többször megtette már a Toronto-Vancouver utat vonattal, repülőhelyet, csak azért, hogy környezetbarátabb legyen.
Itt mekkora útról beszélünk? Mert hogy ez nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű, tehát hogy mi nekünk ott van a fejünkben Kanada térképe, de hogy...
Igen, hát ez több mint 4000 kilométer. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú távú vonatút, uh-huh, és hogy négy napig tart. És hogy ő ezt többször megtette, csak azért, hogy fenntarthatósági szempontok szerint így jobban jöjjön, uh-huh, ki a széndioxid kibocsátás alapján. Uh-huh. Szóval a széndioxid kibocsátás kevesebb legyen. Aztán rá kellett jönnie, hogy nem is annyira fenntartható, mert kiderült, hogy annyira sok ezeknek a kanadai dízelvonatoknak a széndioxid kibocsátása ilyen hosszú távon, hogy repülővel kevesebb a kibocsátása egy főnek, mint hogyha a vonattal megtenné ezt az utat.
Gondolom, teli vonatról beszélünk, meg teli repülőről beszélünk.
Nem beszélünk teli vonatra, pont ez a lényeg, ja, hogy nincsenek tele a vonatok, viszont szállítják az alvókocsikat, szállítják az étkezőkocsikat, kb. 54 km per óra az átlagsebességük, mert útközben megállnak egy csomószor, uh-huh, megvárják a tehervonatokat, mert azokat el kell engedniük, uh-huh, és alig van rajtuk ember, és valami utanként több tonnára is kijöhet az egyfőre eső széndioxid kibocsátást.
Tehát, hogy ebbe akkor az is benne van bőven, hogy azért is ennyire nagy az egyfőre jutó, mert hogy nincs kihasználtsága. Tehát, hogy a repülőt igen. meg kihasználják.
Hát ezt mondtam volna el, igazából.
Igen. Tehát, hogy igazából, hogyha többen utaznának a vonattal, ezzel a vonattal is, akkor már is jobb lenne.
Igen.
Jó, oké. Akkor nem dölt meg teljesen a világképem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy úgy alapból, hogyha teljesen ki lenne használva.
Hát na jó, csak ez a valóság. Igen. Tehát, hogy most nem egy ilyen utopisztikus képről beszélünk, hogy annyi lenne a kibocsátása, hogyha tele lenne a vonat és izé, hanem hogy
nem, teljesen
ő ezt
jogos.
Az utat megtette, és ennyi volt a kibocsátása, és hogy szegény sokkot kapott, hogy úristen, kevesebb lett volna a kibocsátásom, ha géppel tettem volna igen, ugyanezt igen. az utat.
Jogos.
Erről szólt igazából.
Na, de tök érdekes. De hogy ezen például, igen, mondjuk nem pont ezen az útvonalon, mert hogy ezt azért nehéz reklámozni az embereknek, hogy figyelj, 4 nap alatt el tudsz jutni oda, ahol amúgy 3 óra alatt eljutsz, tehát hogy ezt, hát ha igen. szeretnénk is egy kicsit nehezebb eladni, de hogy más vonalakon is, főként ott, ahol 10-ről beszélünk, ott igenis megéri reklámozni azt, hogy választ a vonatot.
Ja, igen, hát egyébként más vonatoknál, jó, nem az ilyen 4000 kilométereseknél, de más vonatoknál rövidebben jobban jön ki, mint a repülés, persze. Tehát, hogy az európai adatok meg főként alátámasztják ezt. Tehát, hogy mindenhol máshol valószínűleg jobban szerepel Európában, igen, mint itt Kanadában. De hogy akkor ezt a témát most nem fogom itt tovább ecsetelni, szóval szerintem akkor legyen az, hogy a következő adásunknak az elején, vagy első részében majd bővebben beszélek.
Vonatozunk.
A vonatokról, igen.
Jó.
És utána a te témád majd az adás második felében.
Oké.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és 2 hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a kedvenc podcast appodon.